Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő, egy nőt, a Trend FM portré műsorát. A mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A nap vendége pedig Tótné Almási Mónika, a Kórházsuli Alapítvány vezetője, egyben egyik alapítója, akivel az elmúlt 20 percben arról beszélgettünk, hogy 16 éve végzi ezt a nagyon fontos, hasznos segítő munkát. Gyógyuló gyerekeknek segít a csapatával, önkéntesekkel, nagyszámú önkéntes csapattal, mert hogy 2000 diák, egyetemista és fiatal megfordult önkéntesként nálatok az utóbbi években. És azt mondtad, hogy nagyon sok tervetek, célotok van. Az egyik a leendő pedagógusok szemléletformálása. Ezt bontsd ki, légy szíves, hogy mit csináltok pontosan, hogyan segítetek ebben, milyen terveitek vannak.
Hát ez egy gyönyörű feladat, és nagyon izgalmas, mert hogy az alapvető célunk a kórházsulival a gyógyuló gyerekeknek volt a segítése, de aztán időről időre azt látjuk, hogy pont ennyit kapnak az önkénteseink is a segítő folyamat alatt, és ez nagy célunk most, hogy szeretnénk ezt a tudást még intézményesebben átadni ezeknek a fiataloknak. Két módon jutnak ők ehhez hozzá. Az egyik az a munka, amit nálunk végeznek, és a képzések során, a szupervíziók során és a gyakorlatban megszerzik, illetve szeretnénk lépéseket tenni afelé, hogy azok a pedagógus hallgatók, akik nem önkéntesei a kórházsulinak, mégis hozzájussanak mindehhez a tudáshoz, hiszen ez a gyerekekhez való hozzáállást, a figyelmet, a pedagógusoknak a nyitottságát, azt gondolom, hogy sokkal, sokkal tudatosabbá teszi ez a folyamat, és nagyon fontos, hogy ők ezt megismerjék, ezeket a nagyon apró, finom kis dolgokat, amik nem feltétlenül a szaktárgyak módszertani fogásai, hanem inkább a pedagógusnak a személyisége, a hozzáállása a gyerekekhez, a tanítványaihoz. Azt is látjuk, hogy ma nincs olyan osztály, ahol ne lenne beteg gyerek, valami krónikus beteg gyerek, és az a figyelem, amit a pedagógusok feléjük irányítanak, ez a figyelem nagyon jól el kell bármelyik gyerek számára. Az ELTE-n a tanítóképző karral vagyunk olyan kapcsolatban, hogy elindítottuk a kórházpedagógia alapjai kurzust, ahol most már harmadik éve 20-30 fiatalt képzünk 30 órában, és ők ott a kórházpedagógia alapjairól hallatnak. Ez óriási élmény volt most a koronavírus idején, mert minden egyes óránkat megtartottuk online, és olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk, azt mondták, hogy a legjobb dolog, ami történhetett velük most ez alatt az idő alatt, hogy ők megismerték ezt a tevékenységet, és hogy ez nagyon sokban fogja őket segíteni, hogy hogyan álljanak hozzá így általában a tanítványaikhoz, és pláne azokhoz, akik betegség miatt otthon vannak. Tehát ez nagy cél, hogy a pedagógus képzésbe bekerüljön ez a szemlélet, és minden egyes leendő pedagógus halljon arról, hogyha van beteg gyerek az osztályában, akkor rájuk hogyan és milyen eszközökkel tud segíteni, hisz az előbb meséltem el, hogy milyen nehéz visszafogadni ezeket a gyerekeket, és pláne milyen nehéz a betegség alatt támogatni őket, hogyha eszköztelen a pedagógus, az az ember, akinek a kezében van ennek a helyzetnek a megoldása.
Beszéljünk az elmúlt hónapokról is, arról az izolációról, amit a koronavírus járvány hozott, ami azért a ti munkátokat is befolyásolt, és nem kevesebb, hanem több lett a munkátok, gondolom, ebben az időszakban.
Hát nagyon izgalmasan alakult, igen, az elmúlt időszakunk. A Bethesda kórház, ezt említettem, hogy ők a bázis kórházunk, és onnan jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha az ott dolgozókkal, hogyha a dolgozóknak a gyerekeinek is beállnánk segíteni ebben az időszakban. És hát akkor ezt nagyon gyorsan, pár nap alatt összeálltunk, és azt mondtuk, hogy akkor ne csak a Bethesda kórház dolgozói, az egészségügyi dolgozók mellé álljunk be, hanem meghirdettük országosan ezt a programunkat, és elkezdtük toborozni két oldalról, ugye mi mindig az egyensúlyt kell tartanunk a segítőknek és a segítetteknek az egyensúlyát. Tehát meghirdettük a dolgozók, az egészségügyi dolgozók felé, azzal a céllal, hogy könnyítsük az életüket, hogy amikor hazamennek a munkából, akkor ne kelljen azzal foglalkozni még este, hogy mi történik a gyerekükkel.
Hát ne a törteket kelljen magyarázni, vagy éppen a kis előadást kelljen más formába önteni.
Igen, hanem akkor ezt levesszük a vállukról, vagy igyekszünk levenni ezeket a terheket. A másik oldalról pedig elkezdtük mozgósítani a meglévő önkénteseinket, akik napok alatt 300 barátjukat, ismerősüket, egyetemi tantársukat behúzták, és elkezdtük az online tantermeinket felépíteni, amiben újabb önkénteseink, az egészségügyi dolgozók gyermekeivel kezdtek el tanulni. Ez tényleg egy-két hét alatt óriási számokat öltött, most ebben a pillanatban 180 egészségügyi dolgozó gyerekével tanul, 260 egyetemista, és
itt
most...
Itt egy ilyen mozgalom, ami itt növi ki szép lassan magát.
Igen, igen, és nagyszerű, hogy most már ott tartunk, hogy több mint 2000 tanítási órában, 2000 órában segítettek, ez egy óriási szám, ezek az önkéntesek, és azt is látjuk szintén, nagyon, nagyon izgalmas, hogy ugyanaz a dinamika megmutatkozik, mint ami megmutatkozik a kórházsuli mindennapjaiban, hogy ez egy igazi örömtanulás. Ezek az egyetemisták varázsolnak. Látjuk azt, hogy amikor online tartjuk a kapcsolatot, akkor mennyivel másabb módon kell, és mennyire más eszközökkel, és más lélekkel kell hozzáállni, hogy a személyesség hiányát pótolni tudjuk. Ezek az egyetemisták módszertani ötletek tárházát ontották be. Volt olyan egyetemistánk például, aki egy óriási hajót rajzolt az elsőseinek egy csomagolópapírra, és elkezdtek hajóutakat megtenni. A kislányok otthon matroszpólóban várták a matekórák indulását, mert hogy ők a Számszigetekre hajóztak együtt, és ott mindenféle élményeken keresztül, az összes feszültséget kivéve a matek nehézségéből és bonyolultságából.
Tehát játékosan tanítottak.
Tanulták meg, igen, ezeket.
Ez nagyon fontos, hogy, és ez az, amiről beszéltünk, hogy egy picit kiszakadni a problémákból, a betegségből, és arról is beszéltünk, hogy ez a családoknak nagyon nehéz ez az időszak. Őket is figyelitek, őnekik is próbáltok tanácsot adni, segítséget nyújtani?
Igen, a legoptimálisabb esetben úgy indul a közös munkánk, hogy találkozunk, ott van a gyógyuló fiatal, ott van az édesanyja vagy az édesapa, illetve ott vannak az önkénteseink, úgy hívjuk, hogy alapkőletétel, egymás szemébe nézünk, és célokat tűzünk ki, hogy mi lesz a közös tanulásnak a célja, ennek a célnak az elérése érdekében ki mit tud vállalni. Tehát így indul a munka.
És hát a szülő már azt érzi, hogy nincs egyedül a problémával, a feladatával.
Igen, a szülők ebben az időben egyrészt nagyon elmagányosodnak, másrészt pedig kisebb gondjuk nagyobb a tanulásnál, teljesen eszköztelenek is ehhez, és mondhatják, egy idő után el is engedik a tanulásnak az összes bonyolultságát, hiszen ők szülők, és az élet a tét a legtöbb esetben, nem az, hogy tanuljanak a gyerekek. Amikor mi megérkezünk hozzájuk, hogy most ebből ők hátradőlhetnek, és ebben nekik nem kell foglalkozni, végtelenül hálásak, nagyon sok szülő a tanévvégi visszajelzéseknél azt mondja, hogy ez egy boldog felszabadult óra, hogy azt látja, hogy a gyereke fölöltözik, és alig várja az egyetemista érkezését, vagy a bejelentkezését, és kivirulva a régi gyerekét látja ez alatt az idő alatt, amikor ő tanul.
Most arról beszéltünk, hogy ez egy 0-24-es feladat, és hogy ez egy nagyon szép és elhivatott feladat. De gondolom ugyanúgy, mint az élet más területén, itt is vannak magasságok és mélységek, mert nem minden mindig szép és jó, vannak olyan dolgok, amikkel nektek, vagy az önkénteseiteknek is meg kell küzdeni. Mi az, ami ilyen esetleg nehézség, vagy megküzdendő feladat, vagy élmény, és ezen hogyan tudtok túllépni, tovább lendülni?
Hát, hogyha a legvégletesebb végkifejletről gondolkodunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy nem minden tanítványunk gyógyul meg. Tehát vannak veszteségeink a tanév során.
Mert hogy folyamatosan gyógyuló gyerekekről beszélünk, nem beteg gyerekekről, hanem gyógyuló gyerekekről, és azt gondolom, ez fontos.
Igen, és ez a szemlélet is, amit adunk ezeknek a fiataloknak, az önkénteseinknek, hogy az utolsó pillanatig igyekszünk segíteni. Fontos azt tudni, hogy amikor ezek a fiatalok elvállalják a feladatukat, akkor tudják, hogy milyen betegségből gyógyul a segítetjük, és végig a folyamat alatt ott vagyunk, és amikor ez a betegség nehezebbre fordul, ezt mi elmondjuk nekik. Ilyenkor azért nekik van választásuk, hogy mennyire tudnak megküzdeni ezzel, és ott vagyunk szakemberi támogatással, önkéntes pszichológusok, szupervájzorok egyesülete van mögöttünk, tehát szakemberek támogatását kapják ezek a fiatalok meg ebben a nehéz helyzetben. És hát ez ugye az én szakmámnak az úgynevezett palliatív tanítás része, amikor azért tanulunk, minden napnak örülünk, és azért tanulunk, hogy az a nap jól teljen. Ezt nagyon szépen megértik az egyetemisták is, és persze a vége a fájdalom, de azt látjuk, hogy a támogatásunkkal ők ebből ki tudnak jönni, és nagyon sokat tanulnak ők is ebből. Tehát ez már, amikor jelentkeznek, benne van, a képzéseinket úgy tartjuk, hogy ők ebben tisztában vannak, de bármelyikünkkel megtörténhet, tehát ez nagyon fontos, hogy ez az életünk, hogy attól, hogy ma még itt ülünk, nem biztos, hogy holnap is itt fogunk ülni, és ezeket a veszteségeket nem tudjuk elkerülni, amit tudunk, meg tudjuk tanulni ezeket feldolgozni, egyfajta készséget szerzünk.
És hát vannak a nagyon jó pillanatok, a gyógyult gyerekek.
És hát vannak a gyógyult gyerekek, akinek pedig a legnagyobb örömforrás, amikor utána segítőként érkeznek vissza, és nem egy, nem két ilyen tanítványunk van, aki kezdte segítettként, és most segítőként van, vagy akik ott vannak a tanárképzésben, és eljönnek velem, amikor tartjuk az órákat, és mesélnek arról, hogy ők hogy küzdöttek meg a betegségükkel, és mit éreztek, és hát ennél hitelesebb előadások nincsenek, mint amikor tényleg egy érintett mesél arról a leendő pedagógusoknak, hogy miket érzett és hogyan zajlott. De hát közben vannak más nehézségek is, mert ugye ez az egyik véglet, amiről beszéltem, azért a gyerekek nagy része meggyógyul. Azért nem könnyűek ezek a tanulások, ugye itt nagyon sok mindennel találkoznak a gyerekek, nem minden tanulási folyamat ível felfele, vannak nagy mélységek, amikor nem jelentkezik a tanítvány, amikor nem akar tanulni, amikor hiába keresi meg a szülőket, de erre mindre felkészítjük őket, hogy ez egy nehéz állapot.
Ez egy hullámvasút.
Ez egy hullámvasút, és hogy ezek nem róluk szólnak. Ez is egy nagyon fontos szemlélet így általában az életre, hogyha valami nem működik, akkor ez nem mindig miattam, vagy legtöbbször nem miattam nem működik, hanem meg kell néznem a másik oldalt, hogy ott milyen nehézségek vannak. Illetve amit nagyon sokat tanulnak ezek a fiatalok tőlünk, a határok tartása. Erre is nagyon élesen kihegyezzük a képzéseinket, hogy te tudd, hogy miért vagy ott, és annál jobban ne folyj bele ezeknek a családoknak az életébe. Azt gondolom, hogy ez is egy nagy tanulás az életre, hogy tudjam megtartani a határaimat.
Hogyha a segítő szerepkörről és pályáról beszélünk, akkor így az elmúlt 16 évben mit láttál? Ez mennyire inkább a nők terepe, vagy a férfiaké?
Hát ez úgy gondolom, hogy mindenképpen a nőknek a terepe. Vannak fiúk az önkénteseink között, de hogyha megnézem, akkor a csapatunk is tiszta lányokból áll, a szakmai csapatunk. Nagyon örülünk, ha egy-egy fiú betéved egy-egy kisebb kanyarra, de hát az önkénteseink többsége is lány. Igen, ez a nőknek a terepe. Talán ez azért a lelkületünkből is.
Érzékenységből, a lelkületből igen. Adódik talán. És hogyha még a kórházsúliról beszélünk, egy alapítvány esetében, amely ilyen munkát végez, azt gondolom, hogy fontosak az elismerések, a díjak, mert egyrészt egy új muníciót ad, hogy érdemes csinálni, másrészt pedig nagyobb figyelmet is kap ezáltal az a munka, amit végeztek. Az Aranyanyú díjról beszélhetünk, az Edisonról. Melyik mit jelentett neked, vagy mit jelentenek neked ezek az elismerések?
Az Aranyanyú díjat azt még az én személyemben kaptam meg, és kórházpedagógusként működtem. Az egy nagyon finom meleg díj volt, az tényleg annak a munkának az elismerése, ami azért egy láthatatlan munka, azért legtöbbször a segítői szakma az egy láthatatlan munka, csak így megtörténik körülöttünk, hogy valaki megsimogat minket, és egy jó segítő utána el is tűnik. Én akkor végzem jól a munkámat, hogyha utána már nincs rá szükség. Ez amikor így észrevette valaki azt, hogy én mit teszek, az egy óriási szakmai elismerés volt. Tudni kell még az Aranyanyú díjról, hogy ez nem pusztán egy díj volt, hanem egy női közösséget kaptam ezzel a díjjal együtt, akikkel a mai napig nagyon sokkal közülük szoros baráti kapcsolatban vagyok, és felnőttként ilyen szoros baráti kapcsolatokat kötni azért nem,
ez egy nagy dolog.
Nem kis dolog, igen, ez egy óriási dolog. Tehát az Aranyanyú díj az a mai napig benne van a mindennapjaimban. Az Edison díjat azt már a kórházsuli kapta. Az Edison platformon azokat a kezdeményezéseket díjazták, mi esélykategóriában nyertünk, akik ezért a felnövő generációért valami különlegeset tesznek. Illetve most a koronavírus alatt a Highlights of Hungary-nek kaptuk meg egy külön díját, ami speciálisan a koronavírus alatt olyan csapatok kapták, akik valami különlegeset tettek ebben a helyzetben.
Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a fajta napi pörgést és munkát az otthonnal, a családdal, a magánélettel? Hogyan lehet ezt egyensúlyban tartani?
Hát nagyon koncentrálni kell rá, hogy egyensúlyban maradjon. Ami egy picit jó is, és nehezítés is, hogy nekem azért már 20 év fölöttiek a gyerekeim, tehát azt gondolom, hogyha ez azért korábban jön az életembe, akkor ezt sokkal nehezebb lett volna így egyensúlyban tartani, hiszen ezt már az ő kirepülésük idején kezdtem el ennyire intenzíven
az alapítványi
munkát csinálni, de azért a mai napig megkapom otthon, és a férjemtől is, bár mindenben támogatják a munkámat, hogy azért tartsam a határaimat. Tehát, hogyha ilyen jól tudom így az egyetemistáknak is tanítani a határtartást, akkor egy picit gyakoroljam. Jobban. Nagyon nehéz ez, ebből így teljesen kikapcsolni. Nagyon nehéz nem felvenni a telefont. Nagyon nehéz. Mert itt
emberi problémákról, emberi tragédiákról van szó sok esetben. Nem tudod, vagy nem tudom, hogy mennyire lehet ezt kizárni, vagy azt mondani, hogy most a család jön. Hát én jövök.
Igen, nem könnyű, de azért igyekszem és tanulom. Tehát fontos megtanulni, hiszen akkor tudom hitelesen tanítani is, hogyha ebben nagyon hiszek, hogy abban vagyok hiteles, amit az én életemre is alkalmazni tudok. Ez egy folyamatos munka, ezen dolgozom, hiszen azért mégis a legfontosabb az életemben a családom.
Mi az, amiben változtak a kihívásai? Tehát 10 évvel ezelőtt nyilván más volt számodra kihívás, mint most. Mi az, ami most foglalkoztat, ami most megugrandó cél?
Hát ami a legizgalmasabb az életemben, ugye, hogy én egy közalkalmazottként éltem le 30 évig az életemet. Persze voltak ötleteim, és mindig volt azért olyan utam, amit én magamnak megálmodtam, és járni tudtam, de azért mégiscsak egy keretben voltam, a sok közül az egyik alkalmazott. Most pedig épül egy gyönyörű vár, egy gyönyörű vízió, aminek én vagyok a vezetője, és ahhoz, hogy a kórházsúli alapítvány fent tudjon maradni, egyfajta menedzseri szemléletet is föl kell venni, és a szakmámat néha háttérbe helyezni. Tehát azért nekem most is arra csillog a szemem, amikor egy-egy gyógyuló gyerek mellé oda tudok közelebb állni, és a családok életébe bele tudok folyni egy picikét átmeneti időre, de közben látom, hogy óriási a felelősségem abban, hogy ez az alapítvány fennmaradjon, hogy a munkatársaim, hogy a vízióink teljesüljenek. Ugye itt most én irányítom ezt a gyönyörű és nagyszerű csapatot, és hát ez másfajta feladatokat ad a mindennapokban, új dolgokat kell megtanulnom, olyanokat, amihez eddig nem értettem.
Voltak vagy vannak nem szeretem feladatok is ebben?
Hát én a mechanikus dolgokat elég nehezen viselem. Én egy nagy álmodozó vagyok, aki nagy célkitűző, és amikor egy picit mechanikusabbá válnak a dolgok, akkor azokat azért nehezebben viselem, de ami nagyszerű, hogy a kolléganőimmel tökéletesen kiegészítjük egymást, úgyhogy így ezeket simán megoldjuk.
Tehát a szükséges készségeket összeadjátok, vagy képességeket, ami ennek az egésznek a működtetéséhez szükséges. Mi az, ami feltölt? Mi az, ami tovább visz ezen az úton? Nyilván vannak néha pillanatok, amikor csak úgy lerogy az ember, és azt mondja, hogy egy kicsit elfáradtam.
Igen, de ami tovább visz, azok a személyes visszajelzések. És erre nagyon törekszünk, hogy a kórházsulinak a fókuszában az van, hogy itt mindenkire nagyon-nagyon figyelünk, a szülőre, a gyerekekre, a segítőinkre, egymásra. És amikor visszajelzések érkeznek, és amikor látjuk a történeteket, hogy itt emberi sorsok változnak, hogy örömöt tudunk egymás elfogadást, örömöt tudunk egymás életébe vinni, akkor utána ez mindenért kárpótol, és megyünk tovább.
Mivel lennél elégedett 3-5 év múlva? Nyilván sokkal messzebb az ember, nem feltétlenül lát, de nyilván vannak vízióid.
Igen, vannak. Avval nagyon elégedett lennék, hogyha legalább ennyi fiatalt tudnánk 3-5 év múlva is mozgósítani, hogyha a kórházpedagógia az bekerülne a köznevelési rendszerbe, és hogy le tudnánk tenni a szakmai képzésnek az alapjait. Nagyon elégedett lennék azzal is, hogyha az országban a beteg gyerekek egy látható csoport lennének, hiszen ma őket nem ismerjük, azt se tudjuk pontosan, hogy hányan vannak, 1000, 2000, 3000, egyszerűen nem tudjuk, ők nem látszanak, ők eltűntek a köznevelési rendszerben ma. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha őket tudnánk, hogy hol vannak, és eszközök lennének minden őket körülvevőnek a kezében, hogy hogyan tudjuk az életbe való visszatérésüket segíteni.
Én még annyit tennék hozzá, hogy sok gyógyult gyereket is kívánok nektek, illetve azt, hogy őnekik sokat tudjatok segíteni a munkátok által. Bízom benne, hogy sikerül, és köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Az elmúlt egy órában Tótné Almási Mónika, a kórházsúli alapítvány vezetője, egyben egyik alapítója volt a Hétfejnő mai vendége. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hallgassák a nap vendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a nap vendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, velem tartottak. Hétfejnő legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.